Pál apostol mondja, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, adventbe érkeztünk, advent első vasárnapja van, énekeljük a 312-es énekünket, egy gyönyörű adventi ének, figyeljünk a szövegére, a 312-es énekünk első versét fennállva énekeljük, várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett adventi énekünket folytassuk, 312-es dicséretünk, a második és a harmadik verseit énekeljük, második és harmadik verseket, jól készítsétek útát, a vendég már közel. Adventi ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, folytatjuk a sorozatunkat a hit alapjairól, és ma sátánról lesz szó, úgy vélem, hogy talán még nem hangzott el, legalábbis az én számbóli tajkán vasárnap, a sátánról egy nagyon részletes tanítás. Ma összekeressük, összevesszük a Bibliából, mennyi minden tanít erről a Biblia, és ezt fogjuk olvasni. Az az ige, amelyet olvasok most előttetek, a János evangélium a 8. részében van, a 37-es verstől a 44-esig olvasom. Jézus párbeszéde a hallgatósággal, és itt elmondja, hogy kicsoda a sátán, és milyen ő. Hallgassuk tehát. János 8.37-től a 44-es versig. Jézus mondta: Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámtól láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki: A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki: Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk: Ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Az én beszédemet miért nem értitek? Mert nem tudjátok hallgatni az én igémet. A ti atyátok az ördög, tőle származtok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt az kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot mondja, a magáéból mondja, mert hazug, és a hazugság atya. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy adventbe érkezhettünk, abba a váradalomba, amely már beteljesedett ígéret, hiszen nem kell várnunk a Mesiást, hogy megváltson, mert eljött a Mesiás erre a világra az első karácsonykor, megváltott bennünket bűneinktől, az ítélettől, és hirdettetik az ő evangéliuma, hogy aki hisz és megtér hozzá, az üdvözülni fog. Köszönjük, Urunk, hogy mi már a második adventben vagyunk. Mert neked lesz, Urunk, egy második eljöveteled, amikor nem csecsemőként, nem emberi erőtlenségben fogsz érkezni erre a világra, hanem hatalommal, dicsőséggel. Úgyhogy meglát azon a napon mindenki téged az ég felhőin eljönni, hiszen ítéletre fogsz eljönni erre a világra. Hogy ki az, aki hit neked, ki az, aki evangéliumodat befogadta, és ki az, akinek nem kellett szereteted és ingyen felkínált kegyelmed. Urunk, köszönjük, hogy az adventben mind a kettő eljöveteledről megemlékezhetünk. Dicsérhetünk a váltságért, és kérhetünk, hogy jöjjön el országod minél előbb. Szeretnénk rád bízni életünket, dolgainkat, szeretteinket, jövendőnket. Köszönjük, hogy mindent a kezedbe tehetünk. Te tudod, Urunk, hogy kik fontosak nekünk, hiszen sok mindenkinek a családjában, még nem mindenkinek a szíve a tied. Könyörülj a mi szeretteinken, akiknek a szíve nem a tied, hogy az a nap, amikor eljössz, váratlanul ne érje őket. Találd meg őket, találj meg közöttünk is mindenkit, aki még nem a tied, hogy közülünk senki le ne maradjon arról a hatalmas csodáról, amelyet a hozzád térőnek adsz, az örök üdvességről. Légy betegjeink gyógyítója, Urunk, könyörülj a szenvedőkön, a mélyben járókon, és taníts minket a te igédben a hitünk alapjaira, a hitünk igazságaira. Nyisd meg előttünk a Szentírást, hogy a felolvasott igéket megértsük, megmaradjanak bennünk. Írd bele a szívünkbe és a lelkünkbe a te igédet, hogy örökre azok ott legyenek, tanításként, iránytűként, lelki útmutatásként, és az szerint éljünk itt a földi vándorúton, a hátralevő napjainkban, amint az igében tanuljuk tőled. Jöjj, áld meg bennünket, légy itt közöttünk, és te magyarázd nekünk lelked által igédet. Amen. fölkészülődjünk testvérek az ige hirdetés hallgatásához, a megkezdett adventi énekünknek a negyedik versét énekeljük, 312-es ének negyedik versét énekeljük, a negyedik vers így kezdődik, ó Jézuson szegényed kérvár epedre hív. Bizonságtételem alapígéje írva található a Jelenések könyvében. A Jelenések könyvének a 12-es fejezetéből olvasom az igét, a 7. verstől a 12-es versig. Tehát az igehely Jelenések könyve, 12-es fejezet, a 7. verstől a 12-es versig olvasom. Majd a prédikációval menet közben még sok igét fogunk kikeresni, olvasni. Most eletűzdeltem a Bibliámat könyvjelzőkkel. Úgyhogy ez a két főige, amit most olvasunk, és menet közben még fogunk keresni és olvasni. Tehát Jelenések 12:7-től 12-ig. És háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott fellőkerekedni, és helyük sem maradt többé a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólalt a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonságtételük igéjével, és nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vígadjatok egek, és akik bennük lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amikor a sátánról van szó, és a modern ember beszélget a sátánról egy hívő emberrel, akkor nagyon gyakran a hívők megkapják azt a cinikus, gúnyos mosolyt, hogy sátán. A modern világban sátán, hát még valaki is a sátánban, és szinte, hadd mondjam ezzel az erőszó, hogy beleröhögnek az ember arcába, mert a modern ember nem hisz a sátánban. Nem veszi komolyan. Minket azonban nem az érdekel, hogy a modern embernek milyen bugyuta gondolatai vannak, hanem az érdekli a hívő embert, hogy mit tanít arról Isten igéje. Emlékszünk a hit alapjai sorozatban, az egyik első, amit tanultunk, a szól a szkriptúra, egyedül a Szentírás, hát ez az, ami bennünket érdekel. Ez az, ami mértékünk, a zsinór mértékünk, egyedül a Szentírás. Mit mond erről Isten igéje? Kicsoda a sátán? Mi a gonosz eredete? Honnan ered a sátán? Mik a tervei, mik a szándékai? És mi lesz ő vele? Mi a munkája ellenünk és bennünk? Hát erről lesz ma szó, úgyhogy talán így röviden azt a címet adhatnánk, hogy a sátán eredete, de nem csak az eredetéről lesz szó. Igyekszünk sok igét összegyűjtve adni tanítást arról, hogy mit tanít valóban Istenünk igéje a mi ősi ellenségünkről. Hol van szó a Szentírásban a sátáról? Rengeteg helyen. Hihetetlenül sok helyen van őról a szó. És mindjárt az elején szögezzük le, hogy nagyon úgy kell gondolkodni a hívő embernek az ördögről, ahogy a Biblia mondja. Ő nem egy személytelen gonosz hatás. Nem egy személytelen rossz erő. Ő egy személy. Egy létező személy. Egy angyal fejedelem, aki elbukott, nem gonosznak teremtette Isten, majd mindjárt olvasni fogjuk az igét, hanem ő lett gonosszá, ő fuvalkodott föl, ő támadt Isten ellen, és Isten trónjára igyekszik pályázni, ledönteni Istent, de hát a teremtőt, a teremtményt soha nem tudja legyőzni, de a megáltalkodott gonoszságában nem adja fel, pedig ő egy vesztes, legyőzött ellenfél. Nagyon fontos tehát, jegyezzük meg, hogy a sátán nem egy gonosz erőhatás, hanem egy létező személy. Egy szuperintelligens, nálunk sokkal okosabb, nagy erejű angyalfejedelem, aki a vesztünkre tör. A legelső hely, ahol a sátánról olvasunk, a bűnesetnek a története, a teremtés után közvetlenül következik be a bűneset. Ez az embernek az igazi tragédiája, hogy hallgatott a kígyó képében megjelenő sátánra, és a sátán olyan ravaszul csűrte, csavarta a szavakat, hogy Ádámot és Évát rá tudta venni arra, ami Isten törvényének az áthágása, a megszegése. Rávette az engedetlenségre, rávesz ma is sokakat a sátán, hogy Isten szavával szemben neki higgyenek. Ő a hazugság atya. Minden szava hazugság, tanítja Jézus a János 8-ban. Isten pedig az igazság, minden szava tiszta, igaz, ő soha nem csap be, nem hazudik, és az ember volt olyan ostoba, hogy a teremtő, csodálatos, szent Isten szavával szemben bizalmat szavazott a hazugságnak. Ez lett az embernek a veszte. A bűnesetben kígyó képében jelenik meg, ismerjük a történetet, ezt most nem olvasom fel, és mondta róla, ugye ott az ige, hogy ravaszabb volt mindennél. Hát ravaszabb a sátán minden élőlénynél, így kell ő rá gondolni, hogy van ravassága bennünket törbeejteni, olyan ravaszul csapdát készíteni, hogy az ember még a csapdáját, amely a halálunkat okozza, vonzónak, meg kívánatosnak látjuk. És az ember belemasírozik a csapdába, mert elhiteti az ördög, hogy az neked a legjobb, menj csak bele. De ez a halálunk. Az ördög csapdái, a halálnak a csapdái. Van két fejezet, nagyon-nagyon fontos fejezetek, és a Biblia olvasók ismerik csak igazán. El van rejtve két próféta könyvében két kicsiny szakasz, amely a sátán eredetéről, bukásáról szól. Itt van arról szó, hogy mi volt a teremtés előtt, hogyan lett sátánná a sátán, gonoszszá ez a teremtett angyalfejedelem, mi történt a láthatatlan világban, és a két profécia beszél arról is, hogy el fog bukni az ördög, és oda kerül majd a Seolba, a holtak hazájába vesztesként. A két fejezet az Ezékiel 28 és az Ézsaiás 14-es fejezete. Az Ezékiel 28-ban úgy olvashatunk róla, mint Tírus király bukásáról, de ott nem emberről van szó, nem Tírus királyáról, hanem majd látni fogjuk a sátáról. Az Ezékiel 14 pedig Gundal a babiloniai király bukásáról, ott is a sátáról van szó. Felolvasom ezt a két ige részt, tehát Ezékiel 28-as, először amit olvasok, a 12-estől a 15-ös versig, majd a 17. verseket. Ezt mondja az Úr, te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított. Rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és maragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján készültek. Fölkent kerúbot adtam melléd, hogy oltalmazzon. Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál, fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért, ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Ezékiel 28-ban tehát leírja az ige, hogy ő volt a teremtésben a mintakép. a leggyönyörűbb angyal. Nagyon sokat romboltak a képzőművészetek a sátánról való kép kialakulásában, ugyanis a festők nem ismerik többségében a Bibliát, és az ördögöt valamilyen ronda, patás, szőrös, kecskeszarvú lénynek ábrázolják. Ha ismernék a Bibliát, akkor a leggyönyörűbb hófehér ruhás angyalt kellene lefesteniük. A Biblia így beszél róla. Az ember csak úgy tud gondolkodni, hogy ami kívülről ronda, az biztos gonosz is. Nem így van. Ő belül gonosz. Kívül a leggyönyörűbb angyal ma is. És itt van leírva, hogy fedhetetlen életű volt. Tehát Isten nem gonosznak teremtette ezt. Nagyon fontos, hogy Istentől semmi gonoszság nem származik. Nem őtőle származik a bűn, hanem kitől? Ettől az angyal fejedelemtől. Felfuvalkodott. Álnokság nem lett található benned. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet. És az Ézsaiás 14-esben, innen pedig válogatott verseket olvasok a 4. verstől a 17-esig, itt pedig megtudjuk, hogy a legelső bűn, ami az ördög szívébe megjelent, ez a hiúság volt. Nem is gondolnánk a hiúságnak a bűne. Nagyon megtetszett magának. Ézsaiás 14, a 4-estől olvasom a 17-es versig. Vége van a sanyargatónak, vége van az erőszaknak. Összetörte az Úr a gonoszság veszélyét, a zsarnokság botját, aki népeket vert dühében, szüntelen veréssel, aki nemzeteket taposott haragjában, most azt üldözi kíméletlenül. Megnyugodott, csendes az egész föld, újjongásba törtek ki az emberek, még a ciprusok is így örülnek, meg a Libánon cédrusai. Mióta elterültél, nem jön favágó ellenünk. Megrendült ott lenne holtak hazája, látva jöttödet. Fölkelti miattad az árnyakat, a föld összes hatalmasait. Fölkelti trónjukról a nemzetek királyait. Rákezdik mindnyájan, és ezt mondják neked. Te is erőtlen lettél, mint mi. Hozzánk hasonlóvá lettél. Sírba omlott gőgöd, lantjaid zengése. Férgek a derékaiad, pondrók a takaród. Leestél az égről, fényes hajnalcsillag. Lehultál a földre, népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze éjszakon, fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez, de a sírba kell leszállnod, a gödör mélyébe. Akik csak meglátnak, bámulnak, elgondolkoznak rajtad. Ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok, ez az, aki pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat. Eddig olvasom most az Ézsaiás 14-est, itt van, hogy mi volt a sátán szívében. Ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, ugye Isten csillagai nagyon gyakran a csillagokat, ugye az angyalokat érti alatta a Biblia, csillagoknak mondja a Biblia az angyalokat, majd a Jelenések 12:4-est is olvassuk, ott az van, hogy a sátán farka maga után vont az ég csillagainak egyharmadát. Tehát a teremtett angyalseleg egyharmada föllázadt az ördöggel, hogy az Istent, ugye az Istent ledöntsék a trónjáról. Fölmegyek a felhő csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Itt van a hiúsága. Az ő szívében az volt, hogy én hasonló leszek az Istenhez. Majd én leszek Isten. A csillagok fölé, tehát az angyalok fölé emelem trónomat, még az Isten fölé is emelem a trónomat. Ez volt az a gonoszság, az az álnokság, ami a sátán bukásának a gyökere volt, az ő hiúsága. Ez volt a lázadásának az oka. Tehát egy teremtett angyalfejedelem, aki a teremtés mintaképe volt, gyönyörű, de belül lett gonosz. Ezt mondja a Szentírás. Az a lázadás, amit a láthatatlan világba véghez vitt, az elég nagy volt. A teremtett angyal seregeknek az egy harmada, a Jelenések 12 idézett 4-es verse igéje alapján, ugye föllázadt az ördöggel együtt, és akkor megkérdezhetné valaki, hogy és akkor mi van ezekkel az angyalokkal? Kettő ige van a föllázadt angyalokról, a 2 Péter 2:4 és a Júdás levelének a 6. verse, ezeket is olvasom. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Ez volt a 2 Péter 2:4, és a Júdás levelének a 6. verse, ugye itt nincs fejezet szám, olyan rövid a levél, azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökké való bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. A teremtett angyal seregnek, tehát a harmada föllázadt a teremtő ellen, egy részük börtönben van, Isten börtönében, a másik részük pedig levettetett a sátánnal együtt a földre, és most már nem maradt a mennyben számukra hely, ezt is majd mindjárt olvassuk, és ők azok, akiket démonoknak is mond a Szentírás. Ezek az angyalok, ezek megpróbálnak ártani az embereknek. Jézus megkísértésének a történetében, ugye Máté 4-ben, Lukács 4-ben, meg a Márk 1-ben is olvasjuk ugye Jézus megkísértését, szintén feltűnik a sátán. Ott is kimutatja a foga fehérjét. Ő mindent megpróbál a váltság ellen megtenni. Tudja, hogy ha Jézust elbuktatja, ha Jézus bűnbe esik, akkor bukott a váltság menete is, hiszen az embert, a bűnbe esett embert csak egy ártatlan, bűntelen megváltó válthatja meg. De Jézus nem bukik el semmiben, igével felel mindig a kísértőnek, és igével veri vissza a kísértést, és ugye elhagyja az ördög őt, írja a Szentírás, amikor nem tudta őt ugye elbuktatni. De a harmadik kísértésnél kimutatja, hogy tényleg az van benne, amit az Ézsaiás 14 ír, hogy ő Isten akar lenni. Azt mondja, mindent neked adok, csak leborulva engem imádj. Az ördög tehát irigyli Istentől a dicsőségét, és azt szeretné, hogy őt imádjuk. Szeressük a gonoszságot, szeressük a bűngyönyörűségét, mert ebben a sátánnak adjuk meg a dicsőséget. Sok helyen van még az ördögről szó, minden igét nem fogunk ma felolvasni, de csak említem például a Jób könyvét, hogyha eltetszenek olvasni. Jób könyvének az elején az Ószövetségben található Jób könyve, ott van, hogy megjelennek az angyalok az Úr trónusa előtt, és megjelenik a sátán is, és kikéri Jóbot. Kikéri Istentől, hogy hadd próbálja meg, mert akkor majd a Jób az meg fogja tagadni Istent. És Isten kiadja bizonyos keretek között, ugye kiadja Jóbot, hogy megpróbálhatod az életét, de megszabja a határokat, és az ördög, tudjuk miket csinál Jóbbal, egy nap meghal a 10 gyermeke, minden vagyonát elveszti, a felesége ellene fordul, aztán meg rengeteg betegség éri, és ott van összeroskadva, tönkrement élettel, gyászban, hihetetlen testi fájdalmak között. De nem tagadja meg az Urat. És Isten aztán helyreállítja Jób életét, felépíti őt, megvigasztalja őt Jób könyvének a végére, de ott is megjelenik, és megtanulhatjuk Jób könyvéből például, hogy van kikéretés, és van kiadatás. Ha Lukács evangéliumát tetszenek olvasni, akkor a 22-es fejezet, ha jól emlékszem, a 31-es versben is azt találjuk, Jézus mondja, ez nagy csütörtöki történet, mondja, Simon, Simon, ima, sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Jób könyve és Lukács 22 teljesen ugyanazt tanítják, van kikéretés és van kiadatás. Van, amikor egy-egy hívő embert a sátán kikér Istentől, hogy őt hagyja törjen meg, hadd próbáljam meg. Isten pedig bizonyos kereteket mindig ad, meghúzza a határt, hogy eddig mehetsz nem tovább, de van kiadatás. Azon az éjszakán járt a rosta, megrostálta Pétert is az ördög, mint a búzát, megtagadta ugyan Péter 3-szor Jézust, de megtért belőle, megbánta, bocsánatot kért, rendezte az életét. Aztán a János 8-ból, amit olvastunk igét, egy döbbenetes párbeszéd, amit felolvastam. A zsidók próbálják elmondani, hogy hát ők mi Ábrahám utódai vagyunk. A végén még avval jönnek Jézusnak, hogy hát egy atyánk van az Isten. És Jézus próbálja őket rávezetni, hogy nem, hát mindenki azt csinálja, amit az apjától tanult. Én is azt mondom nektek, amit az én atyámtól láttam, hallottam, ti is azt csináljátok, amit a ti atyátoktól láttatok, hallottatok. És a végén kimondja, hogy a ti atyátok az ördög, tőle származtok. Ő benne nincsen igazság, nem állt meg az igazságban, a hazugság atya, és minden, amit mond, csak hazugság. Szomorú ezt nekünk hallani, de igaza van Jézusnak, a bűnesetben, hogy odapártoltunk az Istentől az ördökhöz, tudjátok, ki lett a mi atyánk? Lelkileg a sátán. Így születünk meg erre a világra, hogy az ördökhöz tartozunk. De ennek nem kell így lennie, mert hirdettetik Jézus evangéliuma. És ebben a földi életben te átmehetsz az egyik atyától a te mennyei atyádhoz. Az ördögtől oda kerülhetsz Jézushoz. Az ördög országának a polgárságából átkerülhetsz az Isten országának az állampolgárságába a megtéréskor. Lehet Jézusé a te életed. Kezdhetsz újat, akármennyire is elrontottad. Add Isten új életet neked, tiszta szívet, kegyelmet és örök életet, mert ennyire szereti Isten a Jézushoz menekülőket. Nagyon fontos tanítás ez, ott, amit Jézus mond az ördögről, tehát nagyon világosan beszél, hogy egy személy, a hazugság atya, embergyilkos volt kezdettől fogva, nem áll meg az igazságban, mert nincs benne igazság, tehát egy velejéig romlott lényt kell az ördög személye alatt érteni. A 2 Korintus 2.11-es igéje, egy nagyon különleges ige, rövidke ige, és ott azt olvassuk, hogy az ő szándékai pedig nem ismeretlenek előttünk. Ez Pál írja egy hosszú szakasz végén a sátánról, hogy az ő szándékai pedig nem ismeretlenek előttünk. Tehát az ördögnek vannak szándékai. Mégpedig az a szándék, hogy te meg ne térjél, meg ne halld az igét, nehogy kegyelmet kapj, inkább vesszél el. Az ördög gonosz gazda, a sajátjait is gyűlöli, de mindenkit gyűlöl. Ezért mondja Jézus, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Az ő szándéka, ami életünknek a tönkre tétele, elbuktatása a bűnben, mert az, ami az Isten és a közénk áll, ami Isten és közénk állhat, az a mi bűneink. Így akar szembefordítani Istennel, hogy ráveszi életedet, hogy vétkezz, és szembe álljál a te teremtő Istenettel. Aztán jól ismert ige, az 1 Péter 5, 8-9-es igéje, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Péter itt egy olyan képet fest, hogy minthogyha menne az ember az útján, és egy ordító oroszlán támadna rá. Így kell elképzelni a ránk leselkedő veszélyt. Nagyon komoly az a veszély, amit az ördög igyekszik ugye ránk tolni kísértésekben, sodrásokban, sokszor csoportnyomásban, hogy elbuktassa az embert. Olyan körülményeket támasztani, amiben az Isten akarata ellen cselekszünk. Aztán a Jelenések 12-ben, amit olvastunk, hogy harcra kell Mihály és angyalai az Isten oldalán, ugye, a sátán és angyalai ellen, és győznek, és levetik őt a mennyből. Nem marad számukra hely. Krisztus győzelme után levettetett a mennyből a sátán. Ő most nem a mennyben van. A láthatatlan világban, de itt a földön barangol. Egyébként a János evangéliumnak a 12-es fejezetében is megtalálhatjuk azt az igét, amikor Jézus mondja, hogy láttam a sátánt villámlásként leesni az égből. Most történt meg ennek a világnak a megítélése. Most vettetik le e világ fejedelme. Levettetett az Úr Jézus földi ideje, életének idején az ördög a mennyből. És most itt van azokkal az angyalokkal, akik nincsenek Isten börtönében bezárva. És tudva, hogy kevés ideje van. Mint egy legyőzött ellenfél próbál még mindenkit elbuktatni és az Isten ellen fordítani. És a köszöntő ige nagyon-nagyon fontos, az Efézus 6.12-es igéje. Ez legyen ott a mi szívünkben, vagy írjátok be ezt a komoly igét a Bibliátoknak az elejére. Efézus 6.12, nagyon sokat mondó ige. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Van egy lelki háború. A hívő ember egy ilyen lelki háborúba csöppen bele a megtérésekor, és van egy ősi ellenség, egy szellemi hatalom, aki szuperintelligens csapdákat oda készít, hogy téged elbuktasson, eltérítsen Jézus követésétől. Ő az, aki mindenfélét plusz hívást a telefonon is hajnalban, amikor csendesednél, Bibliát olvasnál, akkor valami történjen, hogy ne olvasd Bibliát. Na, ő az. Ő az, aki megpróbál téged a vasárnapi istentisztelet alatt, hogy elkalandozzanak a gondolataid, ne a lelkész ige hirdetésére figyeljél, hanem éppen jusson eszedbe, hogy most lezártam el húsleves alatt a gázt, legyen máshol a gondolatod, de ne az Isten igéje körül. Ő az, aki mindent megpróbál megtenni, hogy bennünket az Istentől elsodorjon és eltávolítson. Az igék olvasása közben már sok tanítás elhangzott, de most mégis egy pici csokorban még gyűjtsük össze mindazt, ami nagyon fontos. Tehát bukott angyal fejedelem. Sátánnak, ördögnek hívja őt a Szentírás. Sárkánynak is, mondja a Jelenések könyve több helyen. A szándéka az, hogy az embert elbuktassa és a kárhozatba döntse. Ő nem akarja, hogy mi megtérjünk, hogy megmeneküljünk. Nem akarja, hogy az elveszett ember meghallja a Jézus evangéliumát, és nem akarja, hogy életben maradjon, hogy kegyelmet nyerjen. Ő ezen munkálkodik. Amikor valaki nem ér oda az Isten tiszteletre, pedig odaérhetett volna, az az ördögnek a munkája. Amikor valami fontosabb lesz, mint az Isten útja, higgyétek el, ő az, aki szépen oda tolta a mi szívünk elé, hogy most ebben foglalkozzál ne az Úr dolgaival. Látni kell és tudni kell a szándékait, mert így tudunk ellene harcolni. Módszerei. Van egy ige, ez a 2 Korintus 11-14-es igéje, amely arról beszél, hogy nem csoda, hogy a sátán elváltoztatja magát, mintha a világosság angyala lenne, és a szolgái is elváltoztatják magukat, mintha a világosság szolgái legyenek. 2 Korintus 11-14-es igéje. Ebből meg megtanulhatjuk, hogy az ördögnek a módszerei aljasak. Tisztességtelenek. Ő van olyan ravasz, és van olyan gonosz, hogy nem egy fair play játékos. Övön aluli ütésekkel operál. Kiadja magát, ugye ő a hazugság atya, ő a világosság angyalának adja ki magát. Ezért jön rengeteg bűn, be van öltöztetve, például vallásos köntösbe. Amikor az egyházon belül munkálkodik a sátán, akkor valami hajszállal állítja el az irányt, és mond egy olyan tévtanítást, amiben van valami részigazság, és a hívők többségét elvezeti egy másik irányba. Ugye tudjuk, hogyha hosszú utat kell megtenned, és csak egyetlen egy fokot állítasz az iránytűn, egy fokot, az mondjuk 2 métert mész, ott még nem derül ki, de menjél 100 kilométert, úgyhogy egy fokot állítottál az irányon. Teljesen máshova fogsz érkezni. Menjél 1000 kilométert, és nagyon messze kerülsz a végcélodtól. Az ördög ravasz. Ő nem fog egyből úgy jönni, hogy itt van a gonoszság, és akkor válaszd a gonoszt. Beöltözteti a csomagolás mestere, a legundorítóbb, leghalálosabb bűnt beöltözteti a legvonzóbb csomagoló papírba, és úgy kínálja az embernek, hogy erre van szükséged. Ezt válaszd, ez nagyon jó. És az ember, mint amikor a barmokat a vágóvídra viszik. Így megy az ördög után a kísértésbe. Kell látni a módszereit is, hogy hazudik. Az egyik legnagyobb hazugsága a modern korban, hogy én nem vagyok, nem létezem. Hát ki vesz komolyan egy nem létező ellenséget? Fantasztikus ötlet az ő részéről, meg kell valljuk. Az ördög azt hazudja a modern embernek, hogy ő nincs, ő nem létezik. És így nyugodtan tud rombolni. Mert a modern ember, hát ha nincsen, akkor nem is törődik vele, nem készül fel a belülről való rombolásra, akkor tud az ördög a legtöbbet ártani a te életednek, ha nem veszed komolyan. Ha úgy élsz, és azt hiszed, hogy ő nincs, pedig létező ellenfél. Aztán van egy nagyon érdekes különbség, a bűnbe esett ember lehetősége és a bűnbe esett angyalok lehetőségei között. A Biblia azt mondja, hogy a bűnbe esett angyaloknak, a sátánnak is, az Isten nem adta meg a megtérés lehetőségét az életre. Egyszer régen kérdezte ezt tőlem valaki egy beszélgetésben, hogy és mi van akkor a sátán megtér? Nem tér meg. Ő nem akar megtérni, és őneki nincs is megadva a megtérés lehetőség az életre. A Jelenések 20-ban elolvassuk, hogy ő majd bele fog vettetni a tűzzel és kénnel égő tóba, utoléri majd az ítélet, de tudjátok, min kell elgondolkodnunk, és meghatódni, hogy nekünk, bűnbe esett embereknek Isten megadta a megtérés lehetőségét az életre. Te meg én megtérhetünk. Te meg én mondhatjuk az Úrnak, hogy Uram, hazajövök tékozló fiúként. És bár semmit nem érdemlek, nem érdemlük meg, hogy fiúknak, fiadnak nevez, ugye mondja a tékozló. Ez Isten befogadja a hozzá hazatérő tékozót. A bűnbe esett angyaloknak nincs megadva a megtérés lehetősége. Neked megvan. Élj vele. Le ne maradj az üdvösségről. Legyőzetett az ördög. Ott a Golgotán Jézus Krisztus csodálatos, engesztelő áldozatakor az ördög teljesen legyőzetett. Megtört Krisztus győzelmében a bűnnek a hatalma, a sátánnak az ereje. Ott azon az igazi döntő csatában Jézus győzött. Bizonyos apró csatákat ellened, ellenem még esetleg megnyerhet a sátán, de a döntő csatát megvívta Jézussal és veszített. Ő egy legyőzött ellenfél. Ezt azért mondom nektek, hogy most ugye hallunk egy komolyabb igehirdetést az ördögről, nehogy úgy menjünk az, hogy tele vagyunk félelemmel, hogy van egy angyal, aki bennünket bántani akar, és akkor tele vagyunk félelemmel, ne féljetek. Ő egy legyőzött ellenfél. Ha imádságban segítségül hívod az Urat, ő segít. Ő megtart, megőriz a kísértésben is. Ne félj tőle, akármilyen ordító oroszlánként is támad, ne féljetek tőle, mert Jézus a győztes, Jézus a szabadító. Szellemi harc, tehát, ahogy az Efézus 6.12-ből tanultuk, nekünk pedig nem test és vér ellen van küzdelmünk, hanem erők és hatalmak ellen. Gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Eszembe jut egy történet, a második világháború végén, ugye, amikor az oroszok beözönlöttek Berlinbe, hát tudjuk mindannyian, hogy az orosz nép egy nagyon tanulatlan nép volt, és a kommunizmusban szándékosan a nagy tömegeket tudatlanságban tartották. Annyira nem tudták a modern dolgokat, hogy angol WC-t nem láttak, nem tudták mi az, mit kell csinálni. Följegyeztek ilyent, hogy Berlinben kicsavarták a villanykörtéket, azt sem nagyon látták, és gondosan elcsomagolták, elvitték, mert azt hitték, hogy a villanykörtében benn van a fény, és az bárhol úgy lehet használni, hogy fényt ad. És feljegyeztek egy ilyen történetet, hogy a Berlin elfoglalásakor egy csapat orosz kiskatona hát beözönlött egy német vegyi laborba, és ott elkezdtek játszadozni, találtak egy ilyen nagy hermetikusan lezárt dobozban 12 tojást, nagy piros betűkkel volt valami ijesztő felirat németül rajta a dobozon, de nem törődtek vele, és elkezdték így dobálni, hogy na-na, el tudod-e kapni, hogy nem törik össze. Hát az egyik vegyész beruhant, üvöltözött velük, de nem törődtek vele, mert nem értették, mit mond. Aztán a vegyész talált egy orosz ezredest, aki tudott németül, és elmondta neki, hogy azokban a tojásokban tífuszvírus van, avval van megfertőzve. És az orosz ezredes tett rendet, és állította le a bugyuta katonáit, hogy azonnal letenni a tojásokat. Egy nem törött el, Istennek milyen kegyelme. Letegyék, aztán le is zárták a labort. Azért mondtam el ezt a történetet, mert sok ember ilyen a bűnnel. Nem tudják, hogyha bűnnel játszol, halálos dologgal játszol. A halálos dologgal játszol. Minden bűn mögött egy tisztátalan lélek van, mondja a Biblia. Sok történet beszél erről. Minden bűn mögött ott van egy tisztátalan lélek, aki megkötöz, hogyha azt a bűnt elköveted. Soha ne játszatok a halállal. Nagyon-nagyon fontos tanítás ez az igének. Egy-egy megtűrt gonoszság, egy megtűrt bűn, egy hazugság, amit nem viszel ki a világosságra, egy tisztátalanság, egy rendezetlen dolog, egy bocsánatot nem kérős ügy a múltadban, ott van a mélyben, és az ördögnek kapaszkodót adsz. Soha ne játszunk a bűnnel, mert az a halál. Jézus Krisztus győzött. Amikor eljött emberi testben Krisztus, akkor Isten egy nagyon különleges módot választott arra, hogy legyőzze a bűn az emberi testben, és legyőzze, megtöri az ördög hatalmát. Az ördög sem látta, hogy Istennek milyen különleges ez a módszere. Bár megpróbálta Jézust elbuktatni, elpusztítani, de az utolsó pillanatig nem jött rá az ördög, hogy hogyan lesz ő legyőzve. Tudnélik, Jézus Krisztus nem erőszakkal jött legyőzni az ördögöt. Megtehette volna Isten, hogy szájának leheletével eltörölje a sátánt. De ő más utat választott. Ő úgy győzte le a bűn hatalmát és az ördög hatalmát, jött valaki, a megváltó, emberi testet öltött, és nem követett el bűnt. Az engedelmességgel, a bűntelen tisztasággal győzetett le az ördög hatalma, és tört meg a bűn ereje az emberen. Ha a nagypénteki történetet olvassátok, akkor ott lehet meglátni, hogy a beszélők mögött ugye ott van a sátán. Milyen utolsó pillanatban ébredt fel, hogy őt le fogják győzni. Végig mesterkedett, hogy valakit bevenni a tanítványok közül, aki őt elárulja, Júdásban ugye emberére talált. Nagy csütörtök éjjelén azt mondja a Biblia, hogy és akkor a vacsora után belement a sátán Júdásba. Végre el van árulva, elfogják, megkínozzák, halálra ítélik. Az ördög örül, hogy el van pusztítva, el lesz pusztítva a megváltó, és nem látja, hogy az ártatlan engesztelő áldozat által ő győzetik le. És amikor Jézus a halál tusáját vívja, akkor kapcsol az ördög. Akkor vesz észre, hogy én így leszek legyőzve. És tudjátok, mi volt az utolsó kísértés? Emlékeztek, mit mondanak a főpapok a haláltosáját vívó Krisztusnak a kereszten? Azt mondják, hogy na, ha te vagy a Krisztus, szállj le a keresztől, akkor hiszünk neked. Ez volt az utolsó kísértés. Mert rájött az ördög, hogy ha Jézus leszáll a keresztől, akkor ő győzött, ugye nincsen megváltás. De ha Jézus ott marad a kereszten, engedelmességben, ha föláldozza magát, akkor megtört az ő gonoszságának hatalma mindenkin. És Jézus nem szállt le a keresztről, kitartott ebben a legutolsó kísértésben is. Föláldozta az életét, érted, hogy a te életed fölött is a bűn hatalma megtöressen, és megtérhess, és élj. Jézus győzött, érted, és értem. Hogy élhessünk örökké. A mai záró történetem egy találmányról szól. Hát, hogyha nagy találmányokról van szó, akkor többnyire nem ez jut eszünkbe, amiről fogok beszélni. A kengyelről fogok beszélni. Sok könyvben más-más van írva, hogy ki találta fel a kengyelt. Én azt a történetet akarom elmesélni, ami a történelemben megmutatta, hogy a kengyel hogyan változtatta meg a történelmet. Angliában 1066-ban meghal ugye hitvalló Eduárd király, nem hagyott maga után örököst, és 4 hétig volt utána Harold, Wessex grófja király, mindössze 4 hétig, aztán jött Normandia hercege, Vilmos. Őt úgy ismerjük, hogy hódító Vilmos, ugye első Vilmosként lett aztán Anglia királya, elfoglalta ugye Angliát, legyőzte Haroldot a Hastingsi csatában. Ez volt az első csata, a Hastingsi csata, amikor Vilmosnak a hadseregében alkalmazták a kengyelt. A ló addig is ismerős volt, tehát lovagolni mindenki szokott abban a korban, stratégiailag is használták a lovat utazásra, szállításra, de nem találták még fel a kengyelt. És az volt a tapasztalat, a harci tapasztalat 1066-ig, hogy hát egy felfegyverzett, bivajerős lovagot is nagyon könnyű onnan kipöckölni a nyerekből, mert nem áll stabilan a nyerekben, mert nem volt ugye kengyel, ami őt a lábát stabilan tartotta volna, és hogyha egy lovagot ledöntenek a nyerekből, utána már nagyon ki van szolgáltatva a gyalogságnak, hát eleve leesik 50 kiló páncélban, föl se tud kelni, onnan aztán könnyű legyőzni. Harold így gondolkodott, a Hastingsi csatába kimentek ők is lovakkal, aztán leszálltak a lovakról, hátra küldték a lovakat, és gyalogos erővel próbálták legyőzni hódító Vilmosnak a seregét, És Hódító Vilmos a történelmen először a kengyelt használva lovagokat küldött, lovon ülő, stabilan harcoló lovagokat küldött a csatába. És ugyanannyian voltak a két seregben, de ez döntötte el a csatát. Olyan erővel tudtak harcolni a kengyellel, stabilan ülő, lovon levő lovagok, hogy legyőzték Anglia seregét. Ezt a történetet is azért mondtam el, mert Isten ad nekünk a bűn ellen való harcban ilyen stabilitást, mint amilyet akkor a lovagok találtak a kengyelben. Mi gyarlók vagyunk, testvérek, a hívő ember is gyarló, elbuktatható. A megtért ember nem bűntelen ember, ugyanúgy el tud bukni. De a hívő ember életében a bűn az már balesetszerű, és nem menetrendszerű, hogy vasúti kifejezést használjak. Tudjátok, mi a mi kengyelünk? Mi ad a hívő embernek stabilitást? Isten igéje, amelybe kapaszkodhatunk, Jézus Krisztus győzelme, a Szentlélek, aki a szívünkbe adatott, Isten biztossá akar tenni téged a győzelemben. Hit által a hívő ember szívébe ott lakik Krisztus a Szent Lelke által. A te életed az Isten igéjén táplálódik. Naponta olvashatod az igét, a gyülekezetben hallgatod az igét, szívd magadba, forgasd a szívedben, őrizd azt, és amikor a kísértő jön, ott lesz a szívedben az ige, amely téged megtarthat, stabilan és nem tud kijutni a nyerekből a sátán. Bízzál Jézusban, imádkozz hozzá, kapaszkodj az igéibe, nézz az ő győzelmére, és a te életed is győztes lesz. Áldott legyen Isten, hogy ő a győztes, és legyőzte a sátánt, a mi ősi ellenségünket. Amen. A 346-os ének első versét énekeljük, testvérek. 346-os énekünket keressük ki, és az első versét énekeljük, válaszul az ígére, testvérek. 346-os énekünk első verse, győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Olyan jó Istenünk, hogy nem hagysz bennünket sötétségben, az ellenséget illetően sem. Olyan jó a te ígédet így tanulmányozni, olvasni, ismerni, hogy láthatjuk, hogy mit tanítasz az ősi ellenségről, erről a bukott angyal fejedelemről. Köszönjük, hogy a Szentírásból ismerhetjük ezeket. Áldott légy érte. És köszönjük, hogy te legyőzted őt, és egy vesztes ellenféllel van dolgunk. Bár erősebb nálunk, hatalmasabb, intelligenciában, erőben, de a mi életünkön nem tud győzedelmeskedni, ha hozzád fordulunk, ha segítségül hívunk, ha te igédbe kapaszkodik a mi hitünk. Ajándékozz meg ilyen hittel, amelyik a te igédbe kapaszkodik minden körülmény között. Őrizd meg minket a kísértésekben, Urunk, és ha tudjuk halálosan komolyan venni a bűnt, és látni azt halálosnak, hogy ne játszunk vele, és a mi szívünk kitartson te melletted, az engedelmesség, a tisztaság útján. Adj ehhez nekünk erőt, adj nekünk hitet, hozzád való ragaszkodást, és olyan szívet, amely bűngyűlölő szív. Kérünk téged, hogy vedd el a félelmet a szívünkből, hiszen sok igét olvastunk az ördög hatalmáról, mint ordító oroszlán jár szerte, és veszi körül a mi életünket. De ott, hogy ne féljünk őtőle, hanem rád nézzenek a mi hitünknek szemei. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk életünket, jövendőnket, rád bízhatjuk gyengeségünket, gyarlóságainkat, és kérhetünk téged, hogy te tarts meg, mert nekünk önmagában nincs erőnk megállni a kísértésben, de te megtarthatsz, megőrizhetsz. Áldott légy ezért is, Urunk. Légy ereje a hozzád kiáltónak, könyörülj a gyengéken, könyörülj, Urunk, a kísértésben levőkön. Ajándékozz nekik győzelmes életet, ha tudjanak újongva élni te előtted, és a te győzelmednek örvendezni minden nap. Köszönjük, hogy megváltottál, nevünkön hívtál, és hogy a tiéd lehetünk. Áldott légy, Urunk, minden csodádért, győzelmedért. Légy a mi betegjeink gyógyítója, Urunk. Könyörülj a szenvedőkön, könyörülj a gyászoló szívűeken, a szomorkodókon, a mélységben járókon, a kórházban levő testvéreken. Légy a mi pajzsunk, örömünk, szabadítónk örökre. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 346-os dicséret második, harmadik és negyedik versei, és utána fennállva a himnuszt énekeljük. Először tehát záró énekünk 346-os dicséret, és a 2-es, 3-as, 4-es versei, sebeidnek nagy voltáért, engedj kedves áldozatért.